Szent Györgyi Albert nevének hallatán mindenkinek a C-vitamin, a szegedi paprika és a Nobel-díj jut eszébe. Itt egy könyv, amely a világhírű tudós közéleti tevékenységét mutatja be. Tasiné Csúcs Ildikó kötetének címe Szent Györgyi Albert, a tudós politikus, és amellett, hogy az átlagosan jól informált olvasó is rengeteg új információt kap a könyv révén, valójában sok-sok árnyalattal gazdagodik a tudósról alkotott képünk. Megtudjuk, hogy már gyerekként érzékeny volt a társadalmi különbségek miatti problémákra, vagy hogy nem csak Magyarországon foglalkoztatták ezek a kérdések, de Amerikában is aktívan politizált időskorában. A szerzőt arról kérdezem először, milyen családi mintát kapott mindehhez Szent Györgyi Albert?
Hát ugye a családnak volt egy messzire nyúló történelmi hagyománya, leginkább a Szent Györgyi családnak, mert ott a dédapa, ugye, és az ő fiai, a 48-as eseményekben azért a maguk területén részt vállaltak. Tehát jött egy ilyen hagyomány a családban, hogy a véleményünket kifejteni, hazánk mellett kiállni. Ugye, tehát ez volt a Szent Györgyi ág. A másik a Lenhossék ág, az édesanyja ágán pedig azok a tudósok, akik a közegészségügyért tettek. Hát ugye a dédapja Magyarország tiszti főorvosa volt, a nagyapja a híres antropológus, az antropológus a tudomány megalapító, a nagybátyja pedig anatómus, több tankönyv szerzője, és a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke 1936-ban. Nem, hogy a gyerek ezt hogy hallhatta meg, képeken látjuk, hogy a Szent Györgyi nagyapával, tehát a rebellis nagyapával, aki egyébként a kúriának volt egy bírája, tehát nagyon szép tisztviselői pályát futott be még 48 után, együtt van. Tehát valószínűleg hagyomány útján ezekről a családi legendáriumban szereplő eseményekről értesült. A család levegőjében ott volt a tudomány szelleme a nagybáty révén, aki mindig látogatta a Szent Györgyi édesanyját, a húgát, és ugye az édesapa, aki dacára annak, hogy tisztviselőnek volt a fia, és elvégezte a jogot, ő nem lett tisztviselő, hanem magánvállalkozásba kezdett, így mondanánk a mai szóhasználattal. Ez azt jelenti, hogy gyarapította a birtokát, és annak a jövedelméből élt. Ennek következében már egészen tekintélyesre, 800 holdasra duzzadt az a balassagyarmati birtok, amit ő tulajdonolt és üzemeltetett, és itt találkozott Szent Györgyi olyan paraszti sorsú emberekkel, akiknek az emberi nyomorúsága őt nagyon megérintette, és a nem akarok pejoratív kifejezést használni, de a tudatlanságuk is. Tehát, hogy köztudomású, hogy a Klebelsberg reformja előtt még Magyarországon óriási volt az analfabetizmus. Ugye, hogy a zsellérek nyomorogtak. Tehát ez az ő igazság érzetét nagyon bántotta, és ezt igazságtalannak érezte, az ember-ember közötti különbséget, és ez végig elkísérte aztán őt az útján, tehát ez aztán meghatározó volt később, és ehhez aztán csatlakozott az, amikor Cambridge-ben különféle tanokkal ott megismerkedett, mert ő végül is az orvosegyetemet végezte el, ugye 18 után úgymond ennek a nemzeti kivándorlásnak volt a tisztese, mert ugye nem volt megélhetés itthon, és inkább nyugatabbra mentek, hát ha ott találnak, Szent Györgyi is így tette, és akkor ennek lett a vége az, hogy olyan szép tudományos eredményeket ért el, hogy Cambridge-be kapott meghívást, és ott ismerkedett meg például Bernának a Tudománytársadalmi Szerepe című művével, amelynek az volt a lényege, hogy a tudományt a sokkal jobban be kéne vonni a társadalmi irányításába, a politikába is. És aztán Szent Györgyi ezeket végig-végig szem előtt tartotta, és ez vezérelte. Miközben ő nagyon értékes kutatásokat végzett, ugye a legismertebb motivációja a kutatásának az élet lényegének a megértése. És tulajdonképpen ennek a fő irányzatnak a vonulata mentén történtek az ő kutatásai.
Izgalmas a könyvében, tényleg, mintha az ember regényt olvasna, hogy mi minden volt az ő személyiségében. Tehát, hogy például a veszélyekről hogyan gondolkodott, hogy a háborúban, amikor eljutott arra a pontra, hogy már 3 éve kint van a fronton, és belátta, hogy ez egy vesztes háború, akkor hoz egy olyan döntést, amit szerintem az emberek többsége soha nem merne meglépni, mert kockázatos. Tehát, hogy a végletek embere lehetett ilyen szempontból, ha arról volt szó, hogy kiálljon-e az ő elvei mellett.
Köztudott, különösen Szegeden, hogy ugye dezertált a katonaságtól, mégpedig úgy, hogy megsebesítette magát az első világháborúban önkezével, ugye belelőtt a bal felkarjába, és akkor sebesültnek tüntetve fel magát, egy sebesült vonatra felkérezkedett és hazajött.
Tehát ez lebukhatott volna, nem?
Ha lebukik,
akkor hadbíróság.
Tehát a hadbíróság és azonnali halálbüntetés, tehát itt nem lett volna ilyen megfontolási lehetőség sem. Egy hajszálon múlott, hogy megúszta. De ugyanúgy borzasztó veszélyes volt az, amikor 43-ban arra vállalkozott, hogy ő kimegy Isztambulba. Ez teljesen az ő ötlete volt. Kapott egy felkérést az Isztambuli Egyetemtől, hogy egy előadást tartson ott az Élet kémiája címen, és akkor ő már különféle ilyen ellenzéki vezetőkkel kapcsolatban állt, és azt mondta, hogy ő kimegy Isztambulba, és tárgyalni fog a szövetségesekkel arról, hogy hazánk kiugorjon a háborúból. Hangsúlyozom, hogy nem kérték erre, de amikor ő ezzel előállt, akkor támogatták ezek az emberek, minisztériumi tisztviselők, beszereztétek az útlevelet, megvették a vonatjegyet, és Szentgyörgyit alaposan előkészítette az utazását. Akkor elmenni Isztambulba, hát az egy félhalálos ítélet volt, mert Isztambul akkor hemzsegett a besugóktól. Tehát van olyan visszaemlékező, hogy már a vonaton vele utazó utitársa is az lehetett. Tehát bejönni idegen emberek kocsijába, este a sötétbe elmenni valahova a város szélére, se tudja, hogy hol van, ugye, rábízni magát azokra, akik azt mondják, hogy angolok, de ki tudja, lehet, hogy angoloknak hátrázok német kémek. Tehát ez egy halálos ítélet. De ő ezt, és ezt a MOSZ, az angol önéletre az írója is, mint egyéni sajátosságot alapítja meg, hogy nem félt a veszélytől. Ha megvolt a célja, hogy miért vállalja, akkor csak a célnak rendelt alá mindent. Most miből gondolta ő, hogy ő tárgyalópartner lehet a szövetségeseknél, ez még azért fölvetődhet. Akkor terjedt el az a reménybeli várakozás, hogy a szövetségesek majd partra szállnak a Balkánon, ugye, és Szentgyörgyi azért már bizonyos radikálisabb körökkel kapcsolatban volt, és neki meggyőződése volt az, amibe is bizonyosodott, aminek az igazsága be is bizonyosodott, hogy a Horthy rendszert csak külső beavatkozással lehet leváltani. Olyan nagy része a politikai hatalomnak náci, illetve német barát, hogy ők nem fognak maguktól átállni a másik oldalra. És ehhez szerette volna megszerezni azt az úgymond amerikai támogatást, mert ő azt tervezte, hogy Ankarába megy, és ott Steinhardt-tal az ankarai amerikai követel is tárgyalt, mert ő külföldi kapcsolatai révén már ismerte őt, de hát egy olyan helyzetbe került, hogy ő nem mondhatta meg, hogy hova megy, de hát nem tudott eljutni Ankarába, végül Isztambulba találkozott csak angolokkal, akik aztán az ő írásba adott gondolatait, amik tulajdonképpen Kálai miniszterelnök üzenetei voltak, azt leírva át tudta adni egy olajtársaság képviselőinek, aki aztán majd az ankarai amerikai követnek továbbította. Tehát a fölvállalat egy teljesen képes kimenetelő és teljesen ismeretlen terepen való szereplés, vagy ennek a életveszélyes jellegét.
Tasiné Csúcs Ildikóval beszélgettünk Szentgyörgyi Albert a Tudós Politikus című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.